Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Németh Lajos meteorológussal Borsovszky Tibor beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, akit hallgatóink nagyon is jól ismernek. Németh Lajos meteorológust. Isten hozott nálunk a Mária Rádióban. Szerbusz!
Szerbusz Tibor, köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem.
Kedves Lajos, engedd meg, minden vendégünktől szoktunk kérni egy szentírási idézetet, ez egy ilyen belépő nálunk a Mária Rádióban, hogyha volna kedves mondani hallgatóinknak egyet.
Nehéz napokat élünk, és ezekben a nehéz napokban az embereknél a boldogság mind olyan, az egy nagyon fontos tényező, hogy talán jól érezzük magunkat, és ezért a Bibliából a következő idézetet választottam. Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, hogy most éheztek, mert jól fogtok lakni. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek benneteket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot elvetik az emberfia miatt.
Hát ez nagyon szép volt, köszönöm szépen. Lajos, én szeretnélek egy kicsit emberileg közelebb vinni a hallgatókhoz. Kérlek, mesélj nekünk az életedről, hogy honnan indultál, és hogy lett belőled meteorológus.
Nem tegnap volt, 1950-ben születtem, Vámos Mikolán, ez egy kicsi falu, 2000-esen lakják, a Börzsöny, Lankái, a szlovák határ mentén az Ipoly partján. És ott töltöttem gyermekkoromat, egészen 14 éves koromig, még be nem fejeztem az általános iskolát, majd aztán kezdődött a gimnázium, de azt már itt Pesten végeztem.
Egyedüli gyermek voltál szüleidnek, vagy vannak testvéreid?
Öcsém, édesöcsém János, ő 5 évvel később született, és akkor én még elhittem, otthon születtem, bába asszonyjá, mind ahogy az öcsém is, és akkor még elhittem, azt mondták az én drága szüleim, hogy nem sokára hozza a gólya a kis testvéredet, és én kimentem, februárban született a hidegben, nem is értettem, hogy hol, melyik gólya az, amelyik ugye nem Afrikában telel, és vártam, és egyszer csak megszületett János öcsém, ő 1955. február 6-án.
Én úgy tudom, hogy te egy ötszörös nagypapa vagy.
Hozzá kell tennem, hogy egy családcentrikus szülőhelyem volt generációkon keresztül, és ezt a család szeretetet, hogy a családhoz hozzátartozik a nagyszülő, a szülő és a gyermekek, én ezt már az anyatejjel magamba szívtam, és az én életem is így tett el, ugye én most már 70 pluszos vagyok, az 1950-hez képest ugye 72 éves, és amikor elvégeztem az egyetemet, ott ismerkedtem meg feleségemmel, a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy nekünk is legyenek gyermekeink, és megszületett 1977. január 17-én Mónika lányom, majd rá egy évre 1978-ban Balázs fiam, és azért egy dolgot azért hadd mondjak neked. Az én apai ágamon csak fiúk születtek, ahogy visszavezették a családfát, és amikor én bejelentettem drága jó édesapámnak, Isten nyugosztalja, hogy édesapám, nagypapa lettél, és az volt az első kérdés, és gyerek? Hát Mónika. Mert nálunk ugye a gyerek az a fiúnak számított, és ezért tétre befutóra nagyon-nagyon oda kellett koncentrálni, hogy második gyermekem Balázs legyen, de nálunk mindig az volt ugye a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek, és hál' Istennek egészségesek, és ők ajándékoztak meg bennünket a két gyermek 5 unokával. Ebből Mónika lányom több mint 20 éve férjhez ment kint, Finnországban él, ott 2 lány és 1 fiú unokám van, még itt Magyarországon pedig 2 lány unokám, így vannak összesen 5-en.
Egy kicsit kanyarodjunk vissza ahhoz, hogy említéd volt, hogy az egyetemre jártál, úgy tudom, hogy az ELTE-re jártál, ugye matematika, meteorológia szakra.
Igen, hiszen a gimnáziumot itt a Sashegyen, a 12. kerületben, az Arany János gimnáziumban végeztem, és azért oda, mert abban az épületben, azt a kedves rádióhallgatók, ha mennek a Balaton felé, a Bach csomó csomóponttól jobbra a Sashegyen egy nagy sárga épület van, ott együtt volt a kollégium magával, a gimnáziummal, és ott töltöttem csodálatos 4 évet. Ki sem kellett tenni a lábamat a kollégiumból, hogy bekerüljek az osztályterembe, és az én drága jó nagyapám azt mondta gyerekkoromban mindig, hogy édesfiam, ebben a népi demokráciában is ebben minden sóhaj benne volt, mert az én szüleim, nagyszüleim paraszt emberek voltak, tehát én egy paraszt családba születtem, és azt mondta az én drága jó nagyapám, aki 1900-ban született, tehát 50 év volt közöttünk, hogy édesfiam, ebben a népi demokráciában most már csak 3 úr maradt, hitű katolikus vagyok, az esperes úr ezzel kezdte, a doktor úr és a tanár úr. Az esperesség és a papi hivatás nem jöhetett szóba, mert igazán tudtam, hogy az mivel jár, és én a lányokat már 14 év alatti korban is megnéztem, tehát tudtam, hogy ez nem ül. Doktor úr nem lehettem, mert a vértől nem vagyok jól, tehát nem nagyon szeretem a vért, ezért maradt a tanár úr. Úgyhogy a gimnáziumban jelentkeztem először a német-orosz szakra, csak ott a bölcsészkaron az ELTE-n 9,5-szeres volt a túljelentkezés, míg a természettudományi karon matematika-fizika szakra jelentkeztem, ott csak 1,5-szeres volt a jelentkezés. Ezért én jelentkeztem a természettudományi karra, matematika-fizika tanári szakra, oda felvettek, de akkor az volt, hogy minden életre való 18 éves fiatalt elvittek 11 hónapra katonának, ezért elkerültem Hódmezővásárhelyre, és a katonasságnál egy olyan jó csapat jött össze, akik együtt járunk majd az egyetemre, akik közül egy-két kollégám elment meteorológus szakra, azt fölvette, önként lehetett fölvenni ezt a szakot, és én elkísértem, és nagyon megtetszett, ezért én 1975-ben középiskola matematika tanárként és meteorológusként végeztem.
Ez egy nagyon érdekes dolog, amit elmeséltél a hallgatóknak, de engedd meg, hogy a hit milyen szerepet játszott az életedben, hisz olyan munkát végzel, amelyben a teremtett világ éghajlati változásait jelzitek előre, és ez egy nagyon fontos dolog.
Azt kell mondanom, tehát a gyökerek mindig megvoltak, mert mi templomba járóak voltunk, és én minisztrálva, harangozva, akkor még nem ilyen számítógépes harangozással működött a Vámos Mikulai templomban harang, vagy amikor temetés volt, akkor is harangoznunk kellett. Tehát én a hitbe úgy belenőttem természetesen, és a hit élet 10 éves koromig ott élt együtt a családban, és igazán utána, amikor kiszakadtam ebből az életből, akkor is megmaradt valami ebből, amiben úgy kell hinni, hogy valami irányítja az életemet. Gondoskodik rólam a teremtő, aki engem megteremtett végül is, és sok véletlennek köszönhető, amiről mi azt hiszük, hogy ez véletlen, de valami felsőbb irányítás mindenféleképpen van, és így kerülhettem én a meteorológiához és magához a természeti törvények alakulásához, hogy ezt próbáljuk megfejteni. Több-kevesebb sikerrel természetesen, tehát ez a felsőbb irányítás megvan, és meggyőződésem, hogy valamiben az embernek hinnie kell, mert egyébként egy ilyen szétszórt, nem találom a helyem a világban emberré válik.
Ez valóban így van, Lajos. Te elég sokat sportolsz, én úgy tudom, hisz biciklizel is és futsz is, ez igaz?
Igen, és ez is valamilyen felsőbb sugallatra történt, mert én itt a nyugati környékén a Margit-szigethez közel lakom a családdal, és hát beszéltünk a 2 gyermekről, amikor ők kicsik voltak, automatikusan őket is a sport, a mozgás irányába orientáltam. Kimentünk a Margit-szigetre, ők olyan 10 évesek voltak, de 10-hez közeliek, és igazándiban én a rendes családapai életet éltem. Munkahely, hazamentem, bekapcsoltam a televíziót, elővettem egy kis ropit, egy kis sörcsit, és akkor papucs, és megkérdeztem a gyerekemet, hogy minden rendben van a családdal. És ők azt mondták, hogy, vagy ő azt mondta, hogy természetesen, tehát nem nagyon mozogtam. Viszont mikor kimentünk a gyerekekkel, kimentem a Margit-szigetre, és egy családi futásba beleesve, azt mondták 300 métert, hogy apuci, fussuk le, mert a végén volt valamilyen ajándék, ami a gyerekeknek nagyon kedves volt. És én nem tudtam ezt lefutni. És gondolj bele, apaként, ahol én úgy nőttem föl, és én is azt a szemléletet képviseltem mindig, hogy a gyerek nézzen föl a szülőre, a szülő mutasson példát mindig a gyerekének, és én nem tudtam ezt a 300 métert lefutni, amit ők virgancán megcsináltak, és akkor elhatároztam, hogy ez így nem mehet tovább, ekkor kezdtem el mozogni. Ez volt 42 éves koromban, képzeld el, tehát a fiatalon ez a dolog, megint valami sugallat felülről, ami azt adta, és ha utána gondolunk, akkor a férfiaknál a 40-től 60 éves kor a legveszélyeztetettebb időszak vérnyomásra, infarktusra, agyvérzésre, és még egy negatív példa volt előttem, az én drága jó édesanyám 48 évesen agyvérzésben a szemem láttára hunyt el. Nem lehetett rajta segíteni, és ez megint egy olyan dolog volt, ami egy útmutatás arra, hogy próbáljam az egészségemet megvédeni. Így jutottam el 50 éves koromban a 42 kilométeres maraton lefutásáig, és hál' Istennek azt kell mondanom, hogy most 72 évesen is még a sport, a mozgás éltet. Azt nem mondom, hogy időnként, hogyha fölkelek reggel, nem fáj valamim, de mit mondanak az embereknek? Hogy fölkelsz 60 pluszosan már az ágyból reggel fölébredsz, és nem fáj valamit, akkor már nem is élsz. És mi még élünk.
Hát igen, és majdnem egykorúak vagyunk Lajossal, teljesen egyetértek veled, mert én is 40 éves koromban letettem a cigarettát, és elkezdtem én is futni abban az időben, de sajnos, ahol most én lakom, ott nem nagyon lehet futkározni, mert elég rossz a levegőnek a minősége. Említetted nekem, hogy nagyon sok anyagot találok rólad az interneten, és ezért szíves figyelmükbe ajánlom a hallgatóknak, hogy nézzék meg Lajossal kapcsolatos leírásokat, nagyon érdekesek. És hogy miért érdekesek? Mert sugárzik belőlük a mondani valójukból a család iránti elkötelezettség és a szeretet. És úgy vettem észre, hogy ebben a riportban is elánnal beszélsz a családodról, és ez engem rettenetesen feldob, mert én is valahogy ilyen életet élek, és én is az én családommal kapcsolatban ilyen mély érzésekkel vagyok. De most térjünk rá a meteorológiára. Hogyan telik egy meteorológusnak az egy napja? Honnan kapod az időjárási jelentéseket? Hogyan áll össze ahhoz, hogy a nézőknek ezt a televízióban le tudjátok adni?
Tibor, ehhez legalább még 2 darab adást kellene, hogy ezt részletesen elmondjam, mert régen természetesen csak a meteorológiai szolgálatoknál, intézeteknél volt meg az az információ, aminek a segítségével, adatcserével, tehát nem ismerve határokat adhattuk meg a várható időjárást. De amikor én 1975-ben bekerültem az Országos Meteorológiai Szolgálathoz, akkor igazán 1-1,5 napra előre tudtunk olyan pontossággal előrejelzést készíteni, és lehetett, mint most a 21. század második tizedének végén, harmadik évtizedének kezdetén, amikor már az információcsere és elsősorban a számítástechnika az, ami segít a meteorológusokon.
És itt kapcsolódik ugye a matematika a meteorológiához, ugye?
Abszolút, tehát a meteorológusok, akik meteorológus szakra is jelentkeztek, nem humán beállítottságúak voltak, hanem fizika, meteorológia, matematika, földrajz, ezek nagy rokonságban vannak egymással. Információkból lehet előrejelzéseket készíteni, ehhez az kell, hogy valamiből, valamilyen halmazból egy jövőképet alkossá, ahhoz kell az, hogy ezt a jelen pillanatot a lehető legpontosabban ismerjed. Rengeteg mérés, műholdak mérése, időjárási radarok mérése, földfelszíni mérések, amit manuálisan végeznek, automaták, rengeteg információ szükséges ahhoz, hogy a légkörnek a pillanatnyi állapotát megismerjed. És ha ezt ismered, akkor vannak olyan előrejelzési modellek, fizika, termodinamika, amelyek segítségével ma már a számítógépek 24 órára, 48 órára, egészen egy hétre, 10 napra előre megpróbálják modellizálni, prognosztizálni a jelen pillanatból, hogy mi várható a következő időszakban. Igen, ám csak egy bibi van. A légkör pillanatnyi állapotát nem ismerjük 100%-osan, mert a légkörnek nem mindegyik négyzetcentiméterén van ott a mérőhelyem, ahol megtudnám, hogy milyen a szél, milyen a légnedvesség. Ebből, hogyha alapjában nem ismerem a kiindulási pontot, akkor nem készíthető 100%-os jövőkép. Nem készíthető 100%-os prognózis. Ezért soha nem lesz az, véleményem szerint, a következő évtizedekben sem, hogy egy adott ponton megmondjam, hogy egy hét múlva, 2 hét múlva milyen időjárás várható, mert a jelen pillanatot sem ismerem, amiből ezek az egyenletek számolják a jövőt. De megfelelő pontossággal, és annyit fejlődött, hogy 1-1,5 napra készült ezelőtt 50 évvel az a prognózis, ami most most már egy hétre előre, 10 napra előre már elkészíthető, olyan, amire döntéseket lehet hozni. De ez is akkor használható, ha minden nap figyelem én azt a időpontot, ami engem érdekel, és ahogy közeledek ehhez az időponthoz, amire én valamit szeretnék tervezni, akkor azt naponta nézem, hogy ez a prognózis arra a napra mit ad. Nagyon izgalmas szakma, nagyon érdekes a légköri folyamatok jövőbeni alakulását prognosztizálni, és azt kell neked mondanom, nagyon sokszor tapasztaltam, hogy milyen picike vagyok én ember a természeti folyamatokhoz. És ilyenkor megint bejön az, hogy a fölöttünk lévő, aki irányít bennünket, mennyire az embert ugye fölhatalmazta és fölruházta mindenféle tudással, de még mindig nagyon picike porszem vagyok én. Egy hangya vagyok a természeti folyamatok elefántjához képest.
Hitvalló. Németh Lajos meteorológussal Borsovszky Tibor beszélget.
Egy kérdés vetődött föl bennem itt a riport készítése folyamán, hogyha elmondanád a hallgatóknak, hogy tulajdonképpen hány éve van ez a statikus mérése a meteorológiának, amire vissza tudunk vezetni. Az elmúlt időszakban, ugye, tehát az elmúlt 500-1000 évben ugye bizonyos földtani geológiai méréseknél szokták azt mondani, hogy ilyen rétegződések vannak, és meg tudták mondani a geológusok, hogy abban az időszakban körülbelül milyen idő volt. Ez így van?
Igen, az Antarktisz vagy Grönland jegyébe, ha belefúrunk, akkor év tízezrekbe, százezer évekbe, évmilliókba lehet visszakövetkeztetni ma már itt a modern korszakban. De ahhoz, hogy egyáltalán időjárásról beszéljünk, ahhoz először fel kellett fedezni azokat a műszereket, aminek a segítségével tudjuk, hogy hány fok a levegő hőmérséklete vagy a vízhőmérséklete, tehát a hőmérőt fel kellett fedezni, akkor a csapadékmérőt fel kellett fedezni, a 15.-16. században, mert az ősember óta az ember a környezetében azért érezte, hogy meleg van vagy hideg van, de csak ez ilyen hőérzetre volt, meg az, hogy szeles idő van, nem tudta elejteni, hogyha vele egy irányba fújt a szél a vadállatot, hogyha vadászott, tehát ezek mind tapasztalati dolgok. Ahhoz, hogy objektíven meg tudjuk mondani, hogy most az évszakhoz képest, vagy ahhoz képest, ami szokott lenni, meleg van vagy hideg, ahhoz meg kellett a mérőműszereknek jelenni, és ez a 15.-16. században jelentek meg, Celsius, Fahrenheit, sorolhatnám ezeket a dolgokat, és azóta a rendszeres mérések megvannak, több mint 200 éves adatsorok is vannak már, állnak a meteorológusok rendelkezésére, és ma már azért objektíven azt mondhatom, hogy a Föld felszínéről egyetlen egy olyan pont sincs, ami titokban maradhat, mert a meteorológiai műholdak azért elég nagy rendszerességgel pásztázzák földünk légkörét, és magát a földet is.
Még két dolgot szeretnék erre visszatérni, hogy szoktátok említeni, hogy megdőltek a meleg rekordok. Igen, de mihez viszonyítva? Hisz az 1000 évhez viszonyítva fogalmunk nincs, hogy milyen volt 1000 évvel ezelőtt az időjárás, Tehát mi csak ez az utolsó 100 évre tudjuk mondani, hogy most megdőlt a melegeket. Ami a második kérdésem viszont az lenne, hogy szakmailag, ne lelepődj meg Lajos, szoktatok-e tévedni, és annak mi az oka? Mennyi időről lehet megjósolni az éghajlati változást, tulajdonképpen hát ezt el is mondtad, és mi az a folyamat, ami az előrejelzést mégis megváltoztatja? Hisz van úgy, hogy a televízióban azt mondjátok, hogy gyönyörű idő lesz, és kiderül, hogy mégis eső volt. Volt ilyen.
Régebben gyakrabban, mint mostanában, de nem azért, mert mi lettünk okosabbak, hanem azért, mert azok a technikai eszközök, amik rendelkezésünkre állnak, azok ezelőtt 50-100 évvel ezelőtt a meteorológusok rendelkezésére nem álltak. Szóval először is azt, hogy mi itt Magyarországon ezeket a ellenőrzött mérés 1900-tól. Előtte is voltak, mert már Pest-Budán, a budai csillagdában már több mint 200 éve, 1780-tól vannak meteorológiai mérések, de ellenőrzött méréseink, most a 93.000 négyzetkilométerrel beszélek, 1900-tól, és ahhoz viszonyítjuk, ott megvannak a napi melegrekordok, a napi szélrekordok, a napi csapadékrekordok, és ehhez képest mostanában az elmúlt 2-3 évtized pontosan a globális éghajlatváltozás következtében, amit mi is érzünk, tapasztalunk, bizony egyre többször dőlnek meg azok a rekordok, amelyeket 1900 óta, most már több mint 120 éve regisztráltak az Országos Meteorológiai Intézetnél, majd a szolgálatnál.
Apropó éghajlatváltozás, ugye klímaváltozás, és én gondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen a Föld mindig megújítja magát. Ugye hallunk arról, hogy erdők leégnek, sivatagosodás van, a gleccserek kezdenek eltűnni, de hol van az a pont, ameddig ez mehet, és a Föld honnan tudja megújítani magát? Mert a Földnek van egy ilyen képessége, hisz ez a teremtett világ, amiről beszélünk, és mi emberek csak magunkon érezzük ezt, de a természet mennyire változik?
A természet önjáró. Tehát mióta a világ a világ, mióta megteremtette a Jóisten, azóta kialakult egy önálló klímája, éghajlata, ami teljesen független az embertől. Évmilliók során alakult ez ki, és tagadhatatlan az, hogy amikor megjelent az ember, akkor olyan éghajlati körülmények között is voltak, hogy megjelenhetett például az emberiség a Földön. Amit itt most az elmúlt jó néhány száz évre visszamenőleg tudunk, hogy régebben is volt úgy éghajlatváltozás, hogy voltak felmelegedő szakaszok és voltak lehűlő szakaszok. Felmelegedő szakaszokra csak egy példa, amikor a 10. században a vikingek elhajóztak Grönland irányába, ami azért lett Grönland, Greenland, tehát zöld sziget, olyan volt az éghajlata. Aztán, mikor a mi Mátyás királyunkat 1400-as évek második felébe a Duna jegén választották meg, akkor jött a kis jégkorszak, de akkor a bátor vikingek Grönlandról, ahol egyre hidegebb volt, el tudtak oda menni, ahol még kellemesebb volt a klíma, természetesen. Egy biztos, ez a ciklikusság, hogy felmelegedés, lehűlés, ez Földünk éghajlatára mindig jellemző volt. Egy dolog zavar be, és ezt most idézőjelben is jó értelemben mondom, hogy soha nem lakta még több mint 7,5 milliárd ember ezt a Földet, és igazán ez az emberi tevékenység hozzájárulhat ehhez a változáshoz. És ami a nagy baj lehet, hogy nem tudjuk, hogy a mostani felmelegedés, amit mérünk, ami tagadhatatlan, mert műszerek mutatják, műholdak mutatják, hogy ennek lesz-e megint egy ilyen felső pontja, aminek következtében aztán megint jön a kellemes lehűlő szakasz, hanem meggyőződésem, és egy optimista beállítottságú ember vagyok, hogy egyre inkább abba az irányba megyünk, hogy a Földünkön egyre zsugorodik az a terület, hogy olyan éghajlat maradjon, ami ember élet számára alkalmas, és ez a nagy baj.
Maga a Szentírás is beszél a paradicsomról. Én azt gondolom, hogy a paradicsom is abban az időszakban lehetett, amikor ott a Közel-Keleten szerintem virágzó élet volt, és én oda tenném a paradicsomot, nem tudom, hogy az egyházi vezetők, meg az egyházi tudósok hova, de valahova oda, hisz maga például a Szahara sem volt, hanem ott is állítólag őserdő volt valamikor, és aztán ugye az éghajlatváltozásokkal történt az, hogy elsivatagosodott. Még egy kérdésem lenne az idő rövidsége miatt. Mi a véleményed a meteorológia és az ember élettani összefüggéséről? Azt szokták mondani, hogy az ember része a természetnek, csak azt nem értem, hogy az alkalmazkodási képességünk néha nem követi a változásokat. Miért van ez így? Túl gyors ez a változás?
Nagyon gyors, de mióta a világ mindig is hatott az élő szervezetre, a különböző légköri tevékenység, a légköri frontok, melegfrontok, hidegfrontok, de ha már az beszélgetés elején az én drága szüleimről, meg nagyszüleimről beszéltem, az én drága jó nagyapám, amikor kiment aratni kézikaszával, hát nem gondolkodott azon, hogy milyen erős az UVB-sugárzás, de soha nem lehetett látni őt kalap és ingi nélkül, mert tudta, hogy mi a védekezés. Ma meg a modern ember mit csinál, kimegy a strandra, és két hét alatt bronzbarnává szeretne sülni. Ezért mondjuk azt, hogy erős az UVB-sugárzás, és a frontok is hatnak természetesen, mert az immunrendszerünk, a 21. század modern emberének az immunrendszere gyengébb meggyőződésem, mint a 19.-20. században azok az emberek, akik az idejük nagy részét a természetben töltötték, tehát érzékenyebbek vagyunk, és jobban ki vagyunk téve a légköri frontokra. Az idei télen, ami most elmúlt, már rekord számú frontban volt részünk, úgyhogy bizony meg is szenvedték azok, akik a frontokra érzékenyek, de ez bizonyított tény, hogy a légköri frontok, a légköri változások, azok hatnak az emberi szervezetre.
Kedves hallgatóink, az idő rövidsége miatt én megköszönöm Lajosnak ezt a széleskörű tájékoztatást, és én azt gondolom, hogy az ember, és benne Németh Lajos meteorológus, aki a teremtett világ és az azzal kapcsolatos mindennapi éghajlatváltozásokat figyeli, elemzi, és számunkra jelzi, nagyon közel lehet Istenhez, mert az ő alkotásának, a teremtett világnak a szószólója. Németh Lajos megkapta azt a kegyelmet, hogy szeretett közösségében, a családban, boldog hitben erős életet élhessen, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ma ebben a világban. És a Jóisten által teremtett világban az éghajlat változásáról, amit te elmondasz minden nap, nyugtázzuk a magunk számára, és ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy te ezt minden nap el tudod mondani, hisz közelebb kerülünk mi is így az Istenhez, mert te nagyon közel vagy hozzá ezzel, hogy ezt az örök körforgásról tudsz minket tájékoztatni tavaszról, nyárról, őszről, térről. Engedd meg, hogy ehhez kívánjak neked és családodnak erős hitet és jó egészséget Isten áldásával.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat, és mindenkinek békességet, és ahogy az elején is kezdtük az idézettel, boldogságot kívánok. Köszönöm még egyszer a meghívást.
Köszönöm, hogy itt voltál. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Németh Lajos meteorológussal Borsovszky Tibor beszélgetett. Mária Rádió.